Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A súlytalanság súlya, orvosi kutatások az űrben címmel tartottak konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián. A Szigma a Holnap Világa mai adásában Schlegel Ádám, a Hunor Program élettudományi koordinátorának orvosi kutatások az űrben lehetőségek és kihívások című előadásának szerkesztett változatát hallják.
Eredetileg a Pécsi Tudományegyetem ortopéd traumatológusaként jelentkeztem a Hunor programba, ahol bekerültem az űrhajós jelöltek közé. Az alapkiképzés követően sajnos nem kerültem kiválasztásra az Axiom 4 küldetésre, így csatlakoztam a kutatásfejlesztési osztályra, ahol élettudományi koordinátorként az orvosi és biológiai kutatásokért feleltem. Kérem, engedjék meg, hogy előadásomban röviden bemutassam a lehetőségeket és a kihívásokat, amit az űrben végzett orvosi kutatások jelentenek. Miért különleges, miért fantasztikus az űrben kutatni? Hiszen az űr egy olyan labor, egy olyan kutatóhely a számunkra, amely talán három nagyon különleges tényezőt hordoz magában. Az egyik ilyen a hosszú távú súlytalanság. Ennek az a következménye, hogy megszűnik a felhajtóerő, megszűnik az ülepedés és a konvekciós áramlás is. Ennek gyakorlatilag minden élettani paraméterre, élettani folyamatra hatással van. Talán az egyik legkiemelkedőbb különbség az, hogy a folyadékok és a gázok nem válnak el egymástól. A folyadékok szeretnek filmet alkotni, ha szabadon hagyjuk őket, akkor gömb alakú cseppformát vesznek fel. Ennek talán az egyik legszembetűnőbb következménye, hogy a gáz és a folyadék nem válik el a gyomorban se, így az űrhajós például nehezebben tud böfögni, vagy a szelek se úgy áramlanak, ez egy folyamatos teltségérzetet, egy folyamatos puffadást ad. De ezzel együtt az űrbe megjelenik egy különleges sugárzási környezet. Itt nem csak arról beszélünk, hogy magas a sugárdózis. Azt szokták mondani, hogy egy nap a nemzetközi űrállomáson, ahol még a Föld mágneses öveinek a védelmében vagyunk, egy mellkas röntgen dózisával ér fel, de ennek a sugárzásnak a karakterisztikája, az összetétele is különleges, hiszen itt ki vagyunk téve a nagy energiájú protonoknak és ionoknak, amiktől a Föld légköre itt a felszínen megóv minket. Ha emberes kutatásokat nézünk, akkor az ICE körülmények teszik különlegessé ezt a kutatási területet, ezt a hívjuk úgy laboratóriumot. Ezek az izolált, korlátozott és extrém körülményekre utalnak. Ehhez még hozzájön ugye az a stressz, amivel az űrutazás jár, hiszen az űrhajósnak nem csak rendkívül nagy nyomás alatt nagyon nagy felelősségi munkát kell végeznie, de abban a tudatban is kell ezt végeznie, hogy az űrtől gyakorlatilag csak egy 7 cm-es fal választja el. Ezzel együtt azt kell mondani, hogy egy űrállomás messze nem egy luxus hotel. Azért az űrállomáson létezni, az űrállomáson dolgozni sok kényelmetlenséggel is jár. Gondoljunk például az étkezésre, az alvásra, vagy éppen a tisztálkodásra. Nem beszélve arról, hogy bármennyire fejlettek is a létfenntartó rendszerek, azt az alacsony szén-dioxid szintet, ami például itt a teremben is van, nem tudják biztosítani egy űrállomáson. Így nem meglepő, hogy gyakorlatilag minden szervrendszer érintett az űrben való tartózkodás során. Elég, ha csak az immunrendszerre gondolunk, hiszen az Apollo küldetések 29 asztronautája közül 15 súlyos, vírusos vagy bakteriális fertőzést kapott el a küldetés alatt, vagy a küldetést követő két hétben. De ezeknek a változásoknak van egy típusos időbelisége is. Szét kell választanunk a primer hatásokat, amik abból a sokból adódnak, hogy az emberi szervezet egyik pillanatról a másikra kerül a súlytalanságba, a zérógébe. Ekkor hirtelen minden súlytalanná válik, minden végtag, minden szerv, minden szövet, minden folyadék, és megtűnik a hidrosztatikai grádiens is. Ennek talán a legdrasztikusabb jele az, hogy az ember vére is súlytalanná válik, így az a szív, az az érrendszer, ami ahhoz szokott, ami arra van felkészülve, hogy a gravitáció ellenébe, a fej irányába pumpálja a vért, hirtelen ellenállás nélkül találja magát. Így fordul elő az, hogy az űrutazás első napjaiban az a vértömeg, ami normálisan kétharmad részt az alsó testfélben van, az a felső testfélbe áramlik át, és megjelenik az a kicsit pirosas, kicsit puffadt kerek arc és a vékony lábak, amik az űrhajósok puffy face and chicken leg névvel illetnek. Ezt követi az adaptációs vagy másodlagos folyamat, hiszen az a fantasztikus az emberi szervezetben, hogyha ideje van, akkor szinte mindenhez tud alkalmazkodni. Sajnos ez az alkalmazkodás részben hasznos nekünk, mert például az ér és a szív alkalmazkodik a megváltozott ellenálláshoz, de nagyon sok esetben káros is számunkra, hiszen az emberi szervezet borzasztó takarékos. Azt a szövetet, amire nincs szüksége, elkezdi lebontani. Ez különösen igaz a nagy energiaigényű szövetekre, mint a haráncsíkolt vagy a szívizom szövet. Egy kéthetes küldetés során, ha az űrhajós nem edz, nincs speciális diétán, nem szed táplálékkiegészítőket, akkor a haráncsíkolt izom tömegének 10-15%-át, a szív bal kamra tömegének a 12%-át, a csonttömegnek a 1,5-2%-át el tudja veszíteni. Ugye a Földön létre tudunk hozni súlytalanságot ejtőtorony segítségével pár másodpercre, szuborbitális rakéták segítségével pár percre, azonban ugye a dimenziós korlátok miatt itt emberes kísérletekről nem beszélhetünk, sejt vagy kisállatmodellek lehetségesek. A parabola repülés már lehetővé teszi ezt, hogy akár emberes kísérleteket végezzünk, de itt 20-30 másodperces súlytalanságról beszélünk, így ennek csak az azonnali akut hatásait tudjuk vizsgálni. Ezzel szemben az ágynyugalmi vizsgálatok nagyon jól szimulálják részben az immobilizációból, a tehermentesítésből adódó csont- és izomveszteséget, illetve az ágy megdöntésével a fej irányú folyadékeltolódást. Büszkén mondhatom, hogy az egyik legnagyobb ágynyugalmi vizsgálatokat végző központ, a Kölni Központ 3 évente tart egy 60 napos tesztet. A következő tesztet 2027-re tervezik, és jelenleg az utolsó döntő fázisban 2 magyar kísérlet is van, és nagyon bízunk benne, hogy mind a 2 kísérletet be fogják választani a következő kísérleti portfólióba. Ha az ICE faktorokat nézzük, akkor lehetőségünk van szimulált körülmények között, ugye mesterségesen létrehozott izolációval vizsgálni ezeknek az élettani pszichológiai hatásait. Ilyen például a HERA, vagy a Johnson űrközpontban lévő CPEA szimulációs központ, ahol ebben a pillanatban is folyik a 2-es számú misszió. De van ilyen központ Moszkvában és Cukubában is. Ezzel együtt valós körülmények között is vizsgálhatjuk ennek a hatásait, hiszen egy sarkvidéki bázison, mint például a Concordia sarkvidéki bázison, vagy éppen egy tengeralattjáróban ugyanúgy létrejönnek az ICE körülmények, mint az űrben. A sugárzás tekintetében elég sok olyan gyorsító és labor létezik, amely ugye ezt a dózist képes létrehozni, viszont ezt a különleges karakterisztikát, ami az űrben megtalálható, az csak pár laboratórium képes szimulálni a Földön. Ezek közül talán a Brookhavenben lévő NASA Space Radiation Laboratory a leghíresebb. Viszont ha ezeket a hatásokat egyidejűleg és hosszú távon akarjuk vizsgálni, akkor még mindig az egyetlen lehetőségünk, ha ezt az űrben tesszük. Ezt igazából 2 módon lehet. Az egyik a szabad repülés során végzett kísérletek. Itt az űrkapszula szabadon, önállóan tartózkodik az űrben, nem kapcsolódik űrállomáshoz vagy másik űreszközhöz. Ennek megfelelően nagyon limitált az az idő, amit az űrben tud tölteni. Itt 2-5 nap, bár elméletben ugye 14 nap a felső határ, de az eddigi küldetések, például az Inspiration 4, az 2 nap 23 órás, még a Fram 2 3 nap és 4 óra hosszúságú volt. De nem csak az idő, az űrkapszula méretei miatt a tömeg, a térfogat is limitált, ezen keresztül a kutatásra használható eszközök, illetve az űrhajósok élettere. Egy űrállomáson ezzel szemben már sokkal hosszabb időtartamot el lehet tölteni, akár 6, 9 vagy 12 hónapot. Jelenleg Valeri Poilakov, a rekorder, 437 napot töltött megszakítás nélkül a világűrben. Az űrállomásoknál teherűrhajók segítségével lehetőségünk van utánpótlásra, vagy akár nagyobb eszközök űrbe juttatására, illetve az űrállomáson állandóan elérhető eszközöket is használhatunk, így egy sokkal szélesebb kutatási portfólió megvalósítására van lehetőség. Jelenleg 2 működő űrállomás van, a nemzetközi űrállomás, illetve a mennyei palota, azonban a mennyei palota jelenleg nem elérhető a nemzetközi közösség számára, bár tett már olyan nyilatkozatot a kínai űrügynökség, hogy megfontolják azt, hogy más ország űrhajósait is fölengedik az állomásra. Így a nemzetközi űrállomás jelenleg az egyetlen lehetőségünk, hogy ott kutatást végezzünk. Ugye elvi lehetőségünk van az Európai űrügynökség tagjaként, hogy az ESA Human Research programján keresztül emberes kutatásokat, orvosi kutatásokat végezzünk a nemzetközi űrállomáson, azonban ki kell emelni, hogy ez inkább csak elvi lehetőség. Amikor 2024-ben tárgyaltunk az Európai űrügynökség képviselőivel, már akkor azt az információt kaptunk, hogy a nemzetközi űrállomás élettartamának végéig minden élettudományos hely betelt, sőt már várólista is van. Tehát 2024-ben már több mint 6 évre előre minden lehetőség betelt. Így maradtak a privát asztronauta missziók, vagy kereskedelmi űrmissziók. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy magánember vagy nemzeti program űrhajost küldjön a nemzetközi űrállomásra. Az első 4 PAM misszió az Axiom Space vezérletével zajlott le, ennek kapcsán tudtuk az Axiom 4 keretei között Kapu Tibort a nemzetközi űrállomásra juttatni, ahol ugye magyar kísérleteket tudott végezni. Jelenleg meghirdetve lett és szervezés alatt áll az 5., a 6. és a 7. privát asztronauta misszió, ezeket legkorábban 2027. januárjától lehet lebonyolítani, de ha valamit megtanultunk az elmúlt években az űripar kapcsán, hogy egy dolog biztos, az a csúszás. Azonban a 7. privát asztronauta misszió után több mint valószínű, hogy bezárul a lehetőség arra, hogy a nemzetközi űrállomáson kutatást folytassunk, hiszen a nemzetközi űrállomás elért élettartamának végéig. Büszkék lehetünk rá, hiszen eredetileg 2010 és 15 közé tették az élettartamának a végét, ehhez képest jelenlegi tervek szerint 2030-ig lesz lakott, 30 és 32 között csak rövid időre fog ember tartózkodni a fedélzetén, és 2032-ben megsemmisítésre kerül. Így eljutunk egy olyan időszakba, egy időszaknak a végére, amikor előfordulhat, hogy állami űrállomás alacsony földkörüli pályán csak a kínai űrállomás lesz. És ekkor el fogunk érni a kereskedelmi űrállomásoknak az idejére. A kereskedelmi űrállomások közül jelenleg 5 olyan futó projekt van, amiről tudomásunk van, hogy elég előre haladott állapotban van ahhoz, hogy érdemes legyen megemlíteni. Ezek közül is ki kell emelni a Haven 1 küldetést, ami ugye a West gondozásában zajlik. Itt a tervezett felbocsátást 2027-ben határozták meg. Ez mellett az Axiom űrállomást is meg kell említeni. Itt 2028-ra tervezik az első modulnak az űrbe való juttatását, valamint a Voyager Space által gondozott Starlab, amit 28-29-re terveznek ebben a pillanatban. Engedjék meg, hogy a NASA Human Research programján keresztül mutassam meg, hogy jelenleg mik azok a fő kutatási területek, mik azok a fő fókuszterületek, amikre az orvosi kutatások fókuszálnak. Az első az az emberi tényezők és az emberi teljesítménynek a vizsgálata, amely elsősorban az űrhajósok pszichés jólétére és egészségére fókuszál. Ezt követi az egészségügyi ellenintézkedések, amik elsősorban az emberi szervezetre gyakorolt káros hatásait próbálják megelőzni vagy kezelni az űrrepülésnek. Ebből egy kiemelt terület a sugárzás elleni védelem, hiszen amint kilépünk az alacsony földkörüli pályáról, kilépünk a mágneses övek védelméből, ki vagyunk téve a teljes kozmikus sugárzásnak, a teljes napaktivitásnak, ez az egyik legnagyobb veszély, ami az űrhajósokra leselkedik. Ugye a negyedik fókuszpont azok a kiegészítő kutatások, amelyeket súlytalanságban lehet végrehajtani. Itt sejt vagy állatmodellekre kell gondolni, illetve táplálkozásra és élelmezéssel kapcsolatos kísérletekre. Ha kicsit szűkebben az űrorvoslásra tekintünk, akkor 2 komoly kihívást kell ebben a pillanatban azonosítanunk. Az egyik ilyen a rövid időtartalmú küldetések, az alacsony földkörüli küldetéseknek a piacosodása, hiszen így egyre szélesebb populáció, egyre több ember juthat el az űrben, nem csak az a hosszasan és alaposan kiválogatott és hosszasan felkészített, kiképzett űrhajós populáció, aki most az űrbe kerül. Így fel kell készülnünk arra, hogy az űrhöz való alkalmazkodás során probléma lép fel, vagy éppen egy lapphangó krónikus betegség akutan felerősödik. A másik nagy kihívás az, hogyha elhagyjuk az alacsony földkörüli pályát, a Hold, majd később a Mars felé tekintünk. Itt számolnunk kell az űrrepülés hosszú távú hatásaival, és ezeket meg kell próbálnunk kivédenünk, illetve megoldást kell találnunk arra, hogyan tudunk a mély űrben orvosi ellátást biztosítani. Hiszen az alacsony földkörüli pálya még egy viszonylag kényelmes és biztonságos hely, hiszen a nemzetközi űrállomásról jelenleg 6-8 óra alatt a földre lehet juttatni egy űrhajóst, 24-48 órán belül kórházba. Lássuk be, vannak a földön is olyan pontok, ahonnan 24 órán belül nem lehet kórházba kerülni. Ezzel szemben, ha a Holdat nézzük, akkor még ideális esetben is legalább 3 nap, reálisan 5-6 nap, amíg haza tudunk juttatni egy űrhajóst. Egy vakbélgyulladásba ennyi idő alatt meg lehet halni. Ha a kommunikációs késleltetésről beszélünk, akkor a Hold esetében oda-vissza 3 másodperc körülbelül ez az idő, ami beszélgetésre elegendő, de ahhoz, hogy például egy sebészeti robotot távolról irányítsunk, ahhoz már ez túl nagy késleltetés. Ha Marsról beszélünk, akkor átlagosan 12 perc az egyirányú kommunikációs késlekedés, tehát gyakorlatilag, amíg egy üzenet megfordul, az fél óra. Innen lehet érezni, hogy az űrhajósoknak minden problémát, különösen a vészhelyzeteket önállóan, egyedül, földi segítség nélkül kell tudniuk megoldani. Ez részben paradigmaváltást is követel tőlünk, hiszen jelenleg viszonylag biztos és egyszerű a séma, mindenek előtt az életet védjük, ezt követi a végtag vagy a szervvédelme, ezt követi a funkcióvédelme, és a jármű, illetve a küldetés az csak az utolsók között merül fel. A Marson ez a sorrend meg kell, hogy forduljon. Mindenek előtt a küldetést kell védeni, hiszen a küldetés védi a többi űrhajóst is. És sajnos előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol egy űrhajósnak meg kell hoznia azt a döntést, hogy feláldozza a társát a küldetés, vagy éppen a bázis védelmébe. Ugye képzeljük csak el azt a helyzetet, hogy egy űrhajós mondjuk a marsjáróval beleborul egy kráterben a Marson, beveri a fejét, és a rendelkezésre álló eszközök közül az agyűri nyomásfokozódást csak túllélegeztetéssel lehetne megoldani. Viszont ez a túllélegeztetés olyan mértékben használná el a rendelkezésre álló oxigént, hogy az veszélybe sodorja a többi űrhajóst. Ilyenkor hogy döntünk? Az életet védjük, az űrhajóstársat védjük, és ezzel veszélybe sodorjuk a teljes küldetést, vagy a küldetést védjük, viszont akkor fel kell áldozni az űrhajóst. Ezzel együtt, aki már volt kórházban, biztos látta, hogy mennyi műszer kell még a legegyszerűbb beavatkozáshoz is, az, hogy egy széleskörű ellátás nyújtásához mennyi mindenre van szükség, azt el tudjuk képzelni. Nyilván ezt nem tudjuk magunkkal vinni, így szükségünk van arra, hogy a helyszínen jó eséllyel 3D nyomtatás segítségével ezt megbízhatóan és gyorsan létre tudjuk hozni. Ennek ellenére is az űrhajósoknak autonómon saját maguk meg kell, hogy tudják oldani ezeket a problémákat, így orvos jelenléte mindenképpen szükséges a legénységben, hogy azokat az akut problémákat le tudja reagálni, amit szükséges megoldani, amíg a földi segítség megjön. Ehhez olyan automatizált és autonóm orvosi rendszerekre van szükség, mesterséges intelligencia alapú döntéstámogatással, ami lehetővé teszi, hogy egy szűk terület specialistája is széleskörű ellátást nyújtson. Engedjék meg, hogy egy kicsit a kihívásokat is bemutassam. A Hunor programnak a tudományos ismeretterjesztésen, a tudomány népszerűsítésen és az elvégzett kísérleteken kívül talán az a harmadik legnagyobb eredménye, hogy létrejött egy olyan szakértői gárda, aki képes arra, hogy ezeken a kihívásokon, amiket most bemutatok, átsegítse és bebizonyította, át is segítette a magyar kutatókat, hogy meg tudják valósítani az elképzeléseiket, az álmaikat. Beszéltünk már, hogy mennyire nehéz hozzáférni ehhez a platformhoz, ehhez a lehetőséghez, hogy az ember az űrben kutasson. Ugye azt szokták mondani, hogy ha már hozzáfértél és bejutottál egy űrprogramban, akkor is minden percért, sőt minden másodpercért meg kell küzdened a küldetés során. Ez nem véletlen, hiszen borzasztó értékes az űrhajós idő. Csak egy becsült szám, valójában ez nem kiszámolható, de nagyságrendileg egy óra űrhajós munkaidő 50 millió forintba kerül. Egy kilogramm feljuttatása automata eszközzel alacsony földkörüli pályára ilyen 7500 és 35000 dollár közötti összeget jelenti. Így nem véletlen 7.30-kor induló munkanappal és este 7.30-kor záruló munkanappal folyamatos teendőkkel az űrhajósok számára, hiszen minden perc, minden óra rendkívül értékes, és az a célunk, hogy azokat a munkanapokat, vagy úgynevezett operatív napokat, amit az űrben tölt az űrhajós, a lehető legjobban kihasználjuk. Hiszen ugye a 16 nap, amit az űrben tölt az űrhajós, egy átlagos, előre megtervezett kereskedelmi küldetés során, ebből a 16 napból 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáshoz kapcsolódva. Azonban ebből a 14 napból való valójában csak 8,5-9 nap az úgynevezett operatív vagy munkanap. Tehát minden küldetést, minden kísérletet, minden tesztet, minden ismeretterjesztő tevékenységet ebbe a 8,5-9 napba kell besúfolni. A másik nagyon szűk keresztmetszet és nagyon fontos kihívás az eszközök kérdése. Hiszen nagyon korlátozott, még egy űrállomáson is nagyon korlátozott mértékben állnak rendelkezésünkre eszközök, hiszen ezeknek három fontos dolognak kell megfelelniük. Mindenek előtt biztonságosnak kell lenniük. Ha biztonságosak, akkor kompaktnak kell lenniük, hiszen kevés hely, kevés térfogat, kevés tömeg áll a rendelkezésünkre. Harmadsorban pedig megbízhatónak kell lenniük, hiszen ha már följuttattuk az űrbe, akkor jó lenne, ha működne is. Amikor az ember egy kísérletet tervez, akkor először megnézi, hogy ezek az eszközök elérhetőek-e az űrállomáson, amire szükségünk van. Sajnos ez nem olyan egyszerű feladat, mint gondolnánk. Nem létezik egy katalógus vagy egy Excel tábla, ahol fel van sorolva, hogy milyen kutatási eszközök vannak a nemzetközi űrállomáson. De ha elérhető is az az eszköz, amire szükségünk van, a másik kérdés, hogy elérhető-e? Például a Hunor program esetén is nagy álmunk volt, hogy a Veggie segítségével növényt termesszünk az űrbe, és akár eljussunk odáig, hogy magyar paprikát szüreteljünk a nemzetközi űrállomáson. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez fönt van, rendelkezésre áll, csak amikor felvettük a NASA-val a kapcsolatot, ismét azt a választ kaptuk, hogy természetesen csak 2035-ig van előre telefoglalva az tudományos eszköz. Ha nem elérhető, akkor fölmerül a kérdés, hogy bár jelenleg nem található meg az űrállomáson, de létezik-e már olyan eszköz, ami járt föl, ami rendelkezik az úgynevezett repülési minősítéssel. Ez nagyon megkönnyíti az ember dolgát, hiszen nem kell újra végigmenni ezen a minősítési folyamaton, viszont így mélyen a pénztárcájába kell nyúlni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy olló 2000 forint, egy sebészi olló 20.000 forint, egy űrolló 2.000.000 forint. Tehát nagyjából ezeket az arányokat kell a költségeknél tekinteni. Ha nem is létezik olyan eszköz, ami már rendelkezik ezzel az űrminősítéssel, akkor jön az igazán nagy feladat, mert akkor ezt a minősítést, ezt a kutatóknak kell megszerezniük jó eséllyel olyan kiváló kollégák segítségével, akik például a Hunor program kutatásfejlesztési csapatában is voltak, mert rendkívül szigorú biztonsági ellenőrzési folyamat van, több lépcsős biztonsági ellenőrzési folyamat van, és van néhány vörös posztó, mint az akkumulátor, a vezeték nélküli kommunikáció, vagy éppen ha az ember szoftvert vagy alkalmazást akar telepíteni. A harmadik nagy kihívás egy megfelelő procedúrát létrehozni, hiszen az embernek a Földön, úgyhogy nem járt az űrben, nincs ebben tapasztalata, kell egy olyan módszer kidolgozni, ami súlytalanságban is működik. Folyamatosan észben kell tartani, hogy az űrben minden lebeg, ezért mindent rögzíteni kell, rakszalaggal, tépőzárral, egy gumihurokkal, de semmit nem szabad hagyni ellebegni, mert sajnos az űrben még csak nem is az történik, hogy az ember valamit elenged, ott szépen megáll és lebeg, hanem ahogy a légkeringető rendszer ugye mozgatja a levegőt, úgy elindul, elveszik, és jó eséllyel soha többet nem találjuk meg. Azt is észbe kell tartani, hogy a folyadékok is lebegnek az űrben, így nyílt folyadékkal csak nagyon korlátozottan lehet dolgozni, ami megengedett, az 2, bizonyos esetben 4 deciliter víz, ez se lehet hidegebb 10 foknál, vagy melegebb 40 foknál. És bizonyos hatóanyagok, különösen toxikus hatóanyagok egyenesen tilos a nemzetközi űrállomás területére vinni, például alkoholt is csak nagyon-nagyon indokolt esetben lehet használni. Ezzel együtt nagyon fontos az, hogy ez a procedúra, ez a módszer a lehető legegyszerűbb legyen, hiszen csökkenteni kell az emberi hiba, a kudarc lehetőségét. Figyelembe kell venni az, hogy attól függően, hogy egy mennyire összetett vizsgálatról beszélünk, ennek végrehajtása súlytalanságban akár 10-szer annyi időt vehet igénybe, mint a Földön. A mi esetünkben volt olyan kísérlet, amit a Földön már 17 perc alatt meg tudtunk csinálni, míg az űrben 2 óra 20 percbe telt. De azt is figyelembe kell venni, hogy egy űrhajósnak jó eséllyel 1-2 óra áll majd csak rendelkezésére, hogy megtanulja ezt a kísérletet, és ezt az 1-2 órát is jó eséllyel hónapokkal a küldetés előtt fogja tudni a projekttel, a kísérlettel tölteni, és ez csak egy lesz az 50 kísérlete, folyamata, karbantartási feladata közül, amit meg kell tanulnia.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.